A gazdasági kapcsolatok erősítéséről tárgyalt Budapesten a török elnök. Törvényellenesek a magyarságnak, fontos módosító javaslatok a Román Alkotmánybíróság szerint. Megvannak a dal döntősei, a hétvégén eldől, ki képviseli Magyarországot az Eurovízió dalfesztiválon. A híradót látják, jó estét kívánok! Magyarország ma már versenyképes állam, amely az elmúlt években termelési központtá vált. A további célja pedig, hogy egy európai innovációs terület is legyen, mondta el Orbán Viktor kormányfő a harmadik magyar-török üzleti fórumon. A török-magyar kapcsolatokról szólva megállapította, a két ország közötti kereskedelmi forgalom szebb számot mutat, de a kölcsönös beruházások alacsonyak. Ezért a közeljövőben azon kell dolgozni, hogy mindkét országban legyen legalább egy nagy befektetése, egy zászlós hajója a másiknak, mondta Orbán Viktor.
De kellene egy nagy projekt, egy nagy befektetés, egy nagy elszánás, egy nagy tőkeerő, egy nagy zászlós hajó, amelynek az oldalvizén aztán a többi török is megérkezhetne, és kellene egy ilyen magyar zászlós hajó Törökországba, aminek az oldalvizén a többi magyar is megérkezhetne. És abban állapodtunk meg az elnök úrral, hogy dolgozunk azon, hogy kijelöljük azt a területet, ahol ilyen zászlós hajó programokat hozhatunk létre kölcsönösen.
Magyarország célja a politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatok bővítése Törökországgal. Ezt mondta Áder János köztársasági elnök, miután a török államfőt fogadta a Sándor palotában. A találkozó után Áder János úgy fogalmazott, Törökország az elmúlt 10 évben fantasztikus gazdasági sikereket ért el, a török-magyar kapcsolatok pedig a korábbinál jóval intenzívebb szakaszba léptek. Áder János a találkozón köszönetét fejezte ki Abdullah Gülnek, hogy a magyarok egy hete vízum nélkül utazhatnak Törökországba.
Ezúttal is szeretnék köszönetet mondani elnök úrnak és Törökországnak azért, hogy a magyar turisták számára sokkal könnyebbé vált a Törökországba utazás, hiszen vízummentességet élveznek most már a Magyarországról odalátogatók.
19 üzleti megállapodás született Orbán Viktor miniszterelnök kínai látogatása kapcsán. Ezek tovább erősíthetik a Kínába irányuló magyar exportot, mondta Szijjártó Péter az M1 Ma reggel című műsorában. A külügyi és külgazdasági államtitkár hozzátette, Magyarország tavaly 1,8 milliárd dollárt értékben vitt ki árut Kínába, ami lényegesen meghaladta a 2012-es szintet. A közeljövőben elsősorban az agrártermékek exportjának bővülésére lehet számítani.
Ezért nagyon fontos, hogy miniszterelnök úr megállapodott abban, hogy a kínai kormány gyakorlatilag rövid időn belül kiadja a magyar mezőgazdaság, illetve a magyar élelmiszeripar számára azokat az exportengedélyeket, amelyek sertés, liba, kacsa és nyúlhús szállítására vonatkoznak.
Csak nem 1%-kal a GDP 79%-ára csökkent tavaly év végére az államadósság az egy évvel korábbi 79,8%-ról derült ki a Magyar Nemzeti Bank elemzéséből. A nemzetgazdasági miniszter az adatokra reagálva azt mondta, teljesült a kormány két alapvető gazdaságpolitikai célja, a foglalkoztatottság növelése és az államadósság csökkentése. Varga Mihály szerint az utóbbihoz, mint fogalmazott, csak annyi kellett, hogy visszafizettük az adósságot, és nem vettünk fel újabb hiteleket.
Ugyanúgy, mint egy család életében, hogyha az ember nem vesz újabb és újabb hiteleket föl, és tudja törleszteni az adósságát, akkor az adósság állomány csökkenni fog. Azon vagyunk, hogy ne csak az államadósága csökkenjen, hanem a lakossági, a magánszemélyeké. Itt gondolok különösen devizahitelesekre.
A Fidesz szerint a magyar gazdaság teljesítménye egyre magabiztosabb, a kormányváltás óta pedig sikerült megteremteni a költségvetési egyensúlyt és a növekedés feltételeit. Gulyás Gergely országgyűlési képviselő azt mondta, az elmúlt 4 év egyik legfontosabb eredménye, hogy Magyarország visszaszerezte gazdasági önrendelkezését. Hozzátette, a magyar gazdaság politika legfontosabb döntéseit ma sokkal kevesebb kényszer mellett hozhatja meg a kormány. Sikerült visszafizetni az IMF hitelt, valamint a túlzott deficit eljárás alól is kikerült az ország.
Növekedési pályára állt a gazdaság, ráadásul ennek a növekedésnek a szerkezete az kifejezetten egészséges. Az építőipar, illetve az ipar, valamint a mezőgazdaság az, ami jelentős mértékben járult hozzá a bővüléshez.
Több bank is az ügyfelekkel fizettette meg az ingyenes készpénz felvételbe vezetéséből keletkező költségeit, közölte a pénzügyi szervezetek állami felügyelete. A vizsgálat márciusban zárul le, az érintett pénzintézeteket megbírságolják, és vissza kell fizetniük a jogtalanul beszedett összegeket is.
Legutóbb ennyit fizettünk a készpénz felvételért.
Januárban még 240 forintjába került Repei Zsanettnak, hogy automatából vett fel pénzt. Azt mondja, a férjével az elsők között mentek be a bankba, hogy igényeljék az ingyenes készpénzfelvételt. Úgy számolnak, hogy eddig már több mint 1000 forintot spóroltak meg februárban.
A sokszori készpénzfelvétel miatt elég sok apró összeg összejött, így körülbelül fejenként 600-600 forintot fizettünk a készpénzfelvételekért.
Február 1-től a magánszemélyek havonta kétszer ingyenesen vehetnek fel pénzt, összesen 150 ezer forintot egy általuk megjelölt bankszámláról. A törvény megtiltja, hogy a bankok ennek költségeit áthárítsák az ügyfelekre.
Nagyon magas összeg is lehet.
A Magyar Nemzeti Bank összesen 164 pénzügyi szervezetet ellenőriz, hogy kiszűrje, hol emelték meg a díjakat jogsértően.
Ez a vizsgálatunk még ebben a pillanatban folyamatban van, de még a vizsgálat lezárulta előtt megállapítottuk. Ezeket az adatokat kívánjuk most ellenőrizni, hogy bizony egyes szolgáltatók esetében megáll az alapos gyanú, hogy itt történhettek bizonyos jogosulatlan díjemelések.
A Híradó által megkérdezett pénzügyi szakértő szerint sok bank közvetve emeli a díjakat, például úgy, hogy megszünted egy akciós ajánlatot, ami viszont nem ütközik jogszabályba.
Ez azt jelenti, hogy a következő hónaptól kezdve az akció megszüntetésével magasabb díjat kell fizetni egyes szolgáltatásokért.
A Magyar Nemzeti Bank vizsgálata márciusban zárul le. Azok a bankok, amelyekről bebizonyosodik, hogy az ingyenes készpénzfelvétel költségeit áthárították az ügyfelekre, például megemelték a számlavezetési díjat, komoly bírságra számíthatnak. A jogtalanul beszedett díjakat pedig vissza kell majd fizetniük az ügyfeleknek.
A közelgő magyarországi és európai parlamenti választásokról is egyeztetett az országházban Orbán Viktor miniszterelnök és Joseph Daul, az Európai Néppárt elnöke. Tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnöki sajtóiroda vezetője. Joseph Daul az Európai Jobbközéppárt család támogatásáról biztosította a Fideszt az áprilisi választásokon. A megbeszélésen leszögezték, hogy az Európai Néppárt számára fontos a Magyar Jobbközéppárt Szövetség jó szereplése annak érdekében, hogy Magyarország újjászervezése a kontinens egésze számára előremutató példát jelenthessen. A baloldali összefogás pártjai visszaállítanák a tankönyv választás szabadságát. Kunhalmi Ágnes, az MSZP elnökségi tagja azt mondta, nem elégednek meg azzal, hogy csak két tankönyv közül lehet választani. A politikus bírálta, hogy a kormány a rendelhető tankönyvek listáját csak áprilisban hozná nyilvánosságra. Kunhalmi Ágnes hozzátette, megalázónak tartják a pedagógusok minősítési rendszerét.
Ebből nem fog kiderülni az, hogy milyen egy pedagógusnak a szakmai teljesítménye. Az is nagyon felháborító, hogy pedagógus egy kategóriába sorolták be az összes pedagógust, független attól, hogy hány diplomája van, hány éve van a pályán, és milyen szakvizsgákat tett le korábban.
A Fidesz erre úgy reagált, a Gyurcsány koalíció a pedagógusokat utcára tette, a fizetésüket csökkentette, a tankönyvellátást pedig privatizálta, ezáltal a tankönyvek árát és ezzel a szülők terheit jelentősen emelte. A Fidesz kormány ezzel szemben a legnagyobb pedagógus béremelési programot hajtja végre a rendszerváltás óta, valamint a szülők terheit is csökkenti. Csak homályosan emlékszik Gyurcsány Ferenc az érdekeltségébe tartozó cég és a paksi erőmű között született 80, mai áron számolva 180 milliós tanácsadói szerződés részleteire. Ezt mondta a DK elnöke ma reggel egy interjúban. Azt is hozzátette, ha megadták volna, akkor többért, havi 15 millióért dolgozott volna a 90-es évek végén. Az nem derült ki az interjúból, hogy milyen anyagokat készített a Gyurcsány Ferenc féle cég a több 10 milliós megbízás keretében.
Lehetett volna, akkor nem 8 millióért dolgoztam volna nekik, hanem 15-ért. Csak nem adtak 15-öt, áldja meg az Isten őket, hanem csak annyit. Szerintem a dolog teljesen rendben van.
Reggel az ATV-ben beszélt arról Gyurcsány Ferenc, hogyha lehetett volna, akkor nem havi 8, hanem havi 15 millió forintért dolgozott volna a paksi atomerőműnek a 90-es évek végén. A Magyar Nemzet szombaton mutatta be a tanácsadói szerződést, amit még 1997-ben kötött a Gyurcsány Ferenc érdekeltségébe tartozó marketing cég az erőművel. A munkáért akkor havi 8 millió forintot kaptak, ez mai áron számolva havi 18 millió, vagyis összesen 180 millió forint. A Magyar Nemzet bemutatta azt a dokumentumot is, amelyben az Erőmű Felügyelőbizottsága utólag 1999-ben értékelte és véleményezte a szerződést. Ebben több kifogást is megfogalmaznak. Azt írják például, hogy az összeg magasnak tűnik, ráadásul a szerződés túl általános, így nem lehet számon kérni a konkrét feladatokat. Azt is írják, azt sem lehet eldönteni, hogy a díjazás arányban áll-e a feladatokkal. Gyurcsány Ferenc múlt héten még azt mondta, ő nem, csak a felesége nyilatkozik a paksi szerződésről és a cég dolgairól.
Forduljon nyugodtan az Artus vezetőigazgatójához, nem kell messzire menni, mert a feleségem nyilván tájékozódni fogja őt erről.
Emlékszik rá?
Humályosan.
A több 10 millió forintos paksi megbízásról ma reggel az ATV-ben már azt mondta Gyurcsány Ferenc, homályosan emlékszik.
A megbízás az nagyon egyszerű volt. Az európai tapasztalatokat végig nézve, elemezve, számolva adjunk tanácsot abban, és vezessünk kampányt, vezettünk is ott egy ilyen tudatformáló kampányt, hogy nem kell félni a nukleáris energiától.
Az elmúlt 10 napban többször kerestük Gyurcsány Ferenc feleségét, hogy bocsássa a rendelkezésünkre a dokumentációt, ami fennmaradt a paksi megbízásukról. Dobrev Klára eddig nem küldött ilyen anyagokat, de hozzájárult ahhoz, hogy az atomerőmű kiadja az Agora Marketing által készített dokumentumokat. A paksi atomerőmű azt levélben megerősítette, hogy találtak bizonyítékot arra, hogy az erőmű 10 hónapon keresztül havi 8 millió forintot fizetett ki az Altus csoporthoz tartozó Agora Marketing Kft.-nek. De egyelőre nem találtak semmilyen anyagot, amit a több 10 milliós szerződés keretében készíthetett nekik a Gyurcsány Ferenc érdekeltségébe tartozó cég. Az a mai ATV interjúból sem derült ki, hogy milyen anyagokat készített az Agora Marketing a több 10 milliós megbízás keretében.
Hát erőködjenek a kollégák, próbálják elkapni a grabancomat, hogyha tudják.
A Nemzeti Választási Bizottság elutasította az atomerőművi blokkok építéséről szóló népszavazási kérdés hitelesítését. A testület szerint nemzetközi szerződésbe foglalt kötelezettségről nem lehet országos népszavazást tartani. Jávor Benedek, a Párbeszéd Magyarország társelnöke abszurdnak nevezte az NVB indoklását, mert szerinte a kérdéssel nem a nemzetközi szerződést bocsátották volna népszavazásra. A politikus hozzátette, a döntés miatt a kúriához fordulnak jogorvoslatért. A Fidesz szerint a bukott baloldal komolytalan és hiteltelen paks ügyben, úgy fogalmaztak Józsa István 7 milliárdos megbízatása után. Gyurcsány Ferencről is kiderült, hogy 80 millió forintot kaszált a paksi atomerőművön. A Gyurcsány koalíció emellett támogatta is az atomerőmű orosz technológiával való bővítését. A jelenlegi 50 ezerről 5 ezer forintra csökkenteni a szabálysértési értékhatárt a Jobbik, erről Mirkóczki Ádám beszélt. Az ellenzéki párt szóvivője elmondta, az 5 ezer forintos értékhatár fölött már bűncselekménynek és nem szabálysértésnek minősülne a vagyon elleni cselekmény. A politikus úgy fogalmazott, ha már a közlekedési szabálysértéseknél bevezették a zéró toleranciát, akkor ez vonatkozzon a személy és vagyon elleni bűncselekményekre is.
Mi azt szeretnénk, hogyha nem a statisztikák javulnának, hanem az emberek szubjektív biztonságérzete. Mi azt szeretnénk, hogyha valaki 5000 forint feletti mértékben lop, az igenis bűncselekmény legyen.
Folytatódik a Diaszpóra magyarságát segítő Kőrösi Csoma Sándor ösztöndíjprogram. Idén duplájára nő a kiutazó ösztöndíjasok száma, mondta a nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök helyettes. Semmilyen Zsolt úgy fogalmazott, a külhoni magyarság és azon belül a diaszpórában élők megtartása szempontjából kulcsfontosságú a Kőrösi Csoma Sándor program, ami az egyik legsikeresebb kezdeményezésük volt. Erre tekintettel idén 50 helyett 100 fiatal utazhat ki a Diaszpóra magyarságához.
580 ezernél tart az állampolgársági kérelmek száma, tehát reális az, hogy a ciklus végére megközelítjük a 600 ezres számot, és ezeknek a fiataloknak feladatuk az is, hogy az állampolgárság tekintetében segítsék a kint lévő konzuljainkat az állampolgárság ügyintézése szempontjából.
Az erdélyi Székelyhíd után most a felvidéki Kolozsnémán állítottak szobrot Antal József néhai miniszterelnök tiszteletére. A Csamadok komáromi területi választmánya és az Antal József alapítvány közösen döntött úgy, hogy a Révkomáromi járás kistelepülésén állítanak szobrot. A magyarországi alapítvány a szobrot és a talapzatot készítette, az avatóünnep megszervezését a Csamadok vállalta magára. Antal József a rendszerváltás utáni első szabadon választott magyar kormány miniszterelnöke 1993. december 12-én hunyt el. Megvannak a dal döntősei, szombaton Király Viktor, Bogi, a New Level Empire és a Depresszió került be a döntőbe. A vasárnapi második középdöntőből pedig Kállai Szanders Szandrás, a Full Moon, Pál Dénes, valamint a Honey Beast jutott be a fináléba. Közülük kerül ki február 22-én az a győztes produkció, amely Magyarországot képviseli az idei Eurovíziós Dalfesztiválon.
Az előadók az öltözőben és a folyosón is énekeltek a színpadra lépés előtt. A showműsor közben a színfalak mögött is nagyon jó volt a hangulat. A dalválasztó hétvégén két adásban 18 produkciót láthatott a közönség. A szombati középdöntőben a zsűrinek Király Viktor dala tetszett a legjobban.
Az egész mezőny, az egész idei mezőny legüzembiztosabb produkciója tiéd, mindenféle szempontból.
A pontozás alapján tovább jutott Bogi is. A közönség jóvoltából pedig a Depresszió és a New Level Empire is ott lehet a döntőben.
Egyébként most ez azt bizonyította, hogy a közönség azért szeret minket, amit nem tudunk, hogy meghálálni, és szerintünk ez most sokkal nagyobb dolog, mint hogyha a zsűri mondta volna, hogy oké, akkor zöld út.
A vasárnap esti adásban a zsűri Kállai Szanders András előadását értékelte a legjobbnak, maximális pontszámot kapott.
Azt már jó néhányszor elmondtam, hogy téged nagyon-nagyon nagyra tartalak, egyszerűen zseniális előadónak, zseniális zenésznek, zseniális zeneszerzőnek, szóval egy zseniális színpadi palinak tartalak.
Az énekes szerint dalának mondani valójában rejlik sikerének titka.
Nem egy tipikus dal, tudom, ahogy arról beszéltek, hogy talán túl sok lenne ez az embereknek, amiről szól az dal, de szerintem, ahogy mondták is, hogy talán pont azért is lenne jó, mert nem lesz ilyen dal sehol a versenyben.
A második helyen holtverseny alakult ki az a cappella énekesek és Pál Dénes között. A zsűri végül a Full Moon-t juttatta tovább. De Pál Dénesnek sem kellett csalódnia, a tévénézők szavazataival ugyanis bekerült a fináléba, ahogy a Honey Beast is. A most kialakult 8-as döntő mezőnyéből szombaton a zsűri a 4 legjobbat választja ki. Közülük még aznap este a közönség dönti majd el, hogy ki lesz az, aki májusban képviselheti Magyarországot az idei Eurovíziós Dalfesztiválon, a dán fővárosban, Koppenhágában.
Elutasította a román alkotmánybíróság azokat a magyarságnak fontos, az RMDSZ által beépített módosításokat, amelyeket az új alaptörvénybe épített volna be a román törvényhozás. Kelemen Hunor RMDSZ elnök szerint az alkotmánybíróság túllépte hatáskörét, ezért a Magyar Szövetség nem fogja támogatni az alkotmánymódosítás folyamatát.
A román alkotmánybíróság szerint a jelenlegi alaptörvénybe ütközik 26 olyan módosítási javaslat, amelyeket az a parlamenti különbizottság dolgozott ki, amelynek feladata a román alkotmány módosítása lenne. A bizottságban részt vett az RMDSZ is, és számos olyan pontot sikerült beépítetni a módosító javaslatokba, amelyek a romániai magyarságnak fontosak. Ilyen a nemzeti jelképek, például a székely zászló szabad használata, a nemzeti kisebbségek kulturális autonómiájának biztosítása, illetve egy önálló székelyföldi kistérség kialakítása. A Taláros Testület szerint azonban a mostani alkotmányos korlátok ezeket a módosításokat nem engedik meg, amiért azok sértik az egységes nemzetállamot.
Ezek az előírások, ezek a szabályzások, sértik az érvényben lévő alkotmány 152. cikkeinek azon előírását, hogy olyan kérdésekbe, amelyek az egységes nemzet államot sértenék, nem lehet módosításokat hozni. Nekem külön véleményem van természetes módon, és a külön vélemény is meg fog jelenni az okolással együtt a hivatalos közlönyben.
Puskás Bálint hozzátette, a mostani törvények szerint ezeket csak egy teljesen új alkotmányba lehetne beépíteni. Az alkotmánymódosításokat kidolgozó bizottságban résztvevő RMDS elnöke úgy véli, a kialakult helyzet egy alkotmánybírósági diktatúrához hasonlít, amely megfosztja a társadalmat a döntés jogától.
Közösségi jogokat hogyan biztosítja egy alkotmány egy őshonos nemzeti kisebbségnek, ebbe beleértem én a különböző autonómiaformákat, beleértem a szimbólumhasználatot, beleértem az anyanyelvhasználatot, arról az alkotmánybíróságnak nem lehet véleménye. Tehát ilyen szempontból én azt gondolom, hogy az alkotmánybíróság messze túllépi a hatáskörét.
Toroté Tibor, az MNP elnöke szerint a taláros testület döntése azt bizonyítja, hogy egy új alkotmányra és gyökeres változásra van szükség. A közösségi érdekérvényesítésben, mert világossá vált, hogy a román nemzetállami szemlélet nem tesz engedményeket.
A romániai nemzeti kisebbségek parlamenti frakciójával találkozott Viktor Ponta, román miniszterelnök, miután a kormányzó szociálliberális szövetség pártjainak ismét nem sikerült megállapodásra jutniuk a kormány összetételéről. Kelemen Hunor, a romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke az MTI kérdésére elmondta, a román szociáldemokrata párt nem kereste meg az RMDS-t ebben a kérdésben. Romániában 10. napja tart a kormányválság, mert a koalíciót alkotó pártok nem tudnak megegyezni a megüresedett miniszteri tisztségek betöltéséről. Kedves nézőink, a híradót látták, már is jönnek a sporthírek és az időjárás jelentés, 7:30-kor pedig kezdődik a közbeszéd. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!